Havannából most elindulunk, mert hogy Orsi két hetet töltött egy egészen nagy kiránduláson, amit gondolom te szerveztél, mert így szoktad tenni.
Nem, ez egyébként egy szervezett utazás volt, úgyhogy itt megdőlt a korábbi egyéni szervezés, és azt gondolom, hogy utólag nézve ez a lehető legjobb döntés volt, bár szinte bárhol elboldogulok a világon, ahova ledobnak, de Kubában azt gondolom, pont azok miatt, a speciális dolgok miatt, hogy például nincs üzemanyag a kutakon, én nem beszélek spanyolul, és kevesen beszélnek angolul, így egy helyi idegenvezetővel és egy kis csoportos 10-12 fős szervezett túra keretében ez abszolút szuper megoldás volt, és sokkal többet láttam ennek köszönhetően az országból, mint hogyha egyénileg mentem volna, hiszen minden ott volt leszervezve, a busz, vittek minket Kubába, a keleti és nyugati irányba, és nagyon-nagyon fantasztikus helyekre jutottunk el, ami közül egyébként a személyes kedvencem a Vinyales völgy volt, ami a világörökség részét képezi, hiszen természeti értékénél fogva az Kubában egy nagyon különleges hely. Ott vannak például a legkiválóbb minőségű dohányültetvények, hiszen hogyha Kuba, akkor a szivarok mellett nem lehet elmenni szó nélkül, a világ legkiválóbb szivarjai ott készülnek, és még mindegyiket kézzel sodorják, és a Vinyales völgynek a terrakotta vörös földjein nőnek ezek a dohánypalánták, amik 45 napig nőnek, és utána pedig levágják a leveleket, kiszárítják és sodorják őket szivarnak, úgyhogy fantasztikus volt a Vinyales völgy, és annyira érintetlen például még, hogy gépesített mezőgazdasági munka nincs.
Igen, ezt azt írták, bocsánat, én is, hogy mondjak valami okosat, még mindig a hagyományos módszerrel termesztik a dohányt.
Ökrökkel szántanak, én láttam is egy helyi parasztbácsit, gumicsizmában, széles kalapban és a két ökrös fogatával ott állt az út mentén.
Hát ez mondjuk a világ másik pontján is vannak olyanok, hogy ilyen autentikus módon művelik a földet. Itt mondjuk csak az a kérdés, hogy például, de nem valószínű, azért gazdálkodnak így, mert hogy a világörökség részét képezi, és akkor megtartják a jövendőnek a múltat.
Igen, tehát itt
van. De nem valószínű.
Igen, vannak traktorok azért az országban, de nyilván a gépek hiánya az rákényszeríti őket, hogy ragaszkodjanak továbbra is ehhez a módszerhez.
Ez a kéthetes kirándulás vagy túra, ez mire volt kihegyezve?
Igazából kalantúra. Kalantúra volt, amiben volt dzsungeltúra is. Kevesen tudják, hogy Kubának vannak dzsungelei például, tehát egy 110.000 négyzetkilométeres országról beszélünk, aminek az alakítása egyébként egy krokodilra emlékeztet. Egy picivel nagyobb ország Kuba, mint Magyarország, de vannak magas hegyei, vannak tengerei, vannak természetes folyói és dzsungelei is.
Ez különösen a déli részen.
Igen.
Tehát, ha Kuba előtt állunk, akkor jobb oldalt.
Így van, tehát az országnak a közepén gyakorlatilag végigfut az Escambray hegység, ami ilyen 1500 méteres csúcsai vannak, és ott fantasztikus vízeséseket lehet látni, és kettő vízeséshez is eltűnt. Túráztunk, ezek 70 méter magas zuhatagokról beszélünk, hatalmas
bővíz.
Éppen működtek, igen, be voltak kapcsolva, és lehetett a medencékben fürdeni, tehát, hogy úgy kellett eleve a 90 fokos páratartalmú dzsungelben úgy kellett 5-6 kilométert menni, hogy alattunk a fürdőruha, és akkor ott lehetett csobbanni a medencékbe, tehát ezek ilyen fantasztikus, autentikus élmények voltak, és a helyiek is oda jártak, a helyi fiatalok is fürdeni, tehát hogy ez nem feltétlenül egy turista látványosságról beszélünk, nem is egy eldugott kincs, amit most kell felfedezni, hiszen kiépített út vezet oda, de például az El Nicho vízesés az egy nemzeti park közepén található, ahol túraösvény vezet végig, és egyébként több vízesést is lehet útközben látni, és szabadon lehet bármelyikben megmártózni, ami nagyon-nagyon jól esett a meleg és magas páratartalom mellett.
Ha külföldi vállalkozik ilyenre, akkor az csak szervezett vezetővel, tehát guide-dal tudja megtenni?
Ebben a nemzeti parkban igen. Uh-huh. Ebben a nemzeti parkban van egy guide, aki ezen a túraösvényen végigvisz. Nyilván nekik is meg kell élni valamiből, ezzel egészítik ki a jövedelmüket, tehát nem egy nagy összegekről beszélünk, de egyébként pedig rendkívül hasznos, mert közben ő magyaráz, növényeket mutat út közben, hogy ez egy kávécserje, az egy fikuszfa, az egy őshonos növény, az egy királyi kókuszpálma, ami például Kubának a szimbólum, egy ilyen égigérő hatalmas pálmafaj, és az Kubának egyik szimbóluma.
A címerükben benne is
igen,
van, ugye, ha jól
igen,
emlékszem.
Igen, tehát hogyha mondjuk ránézünk így Kubára, így messziről látképet, ezek a hegyekből, ezek így kiemelkednek, gyakorlatilag túlnövik a sziklákat ezek a kókuszpálmák, és nagyon jellegzetes képet ad, jellegzetes tájképet adnak a buja zöld erdőkkel együtt.
Igen, rákapcsolódok erre a növényzetre, ugye két nagyon híres nemzeti parkjuk van, mind a kettő pontosan egy picit az endemikus növényekről is híres. Az egyiket pont Humboldtról nevezték el, mert ugye a német tudós Kubában töltött sok időt, de hát akkor ez nagyon jó, hogyha egy guide elmondja, és ezek a növények és az állatokból állítólag azt mondják, hogy még a dzsungel olyan, hogy még van felfedezésre váró is.
Az biztos, hogy Kubában vannak olyan részek, ahol még ember főleg nem a autóval vagy egyéb eszközökkel járt volna, tehát látva ezeket a vadregényes, tényleg nagyon buja dzsungeleket, ezt el tudom képzelni abszolút. És nagyon érdekes még itt Kuba növényvilágára visszakanyarodva, hogy Kubában nagyon sok az őshonos növény, ami azt jelenti, hogy nem betelepített fajokról van szó, hanem azok ott az évmilliók során fejlődtek, és 53% a Kubában a növényeknek őshonos, és a mai napig például, hogyha valaki Kubába utazik, akkor a beutazási feltételek között szerepel, hogy tilos magvakat bevinni az országba, vagy tilos kivinni onnan virághagymákat, vagy behozni bármit.
Mint Ausztrália.
Igen, tehát, hogy tilos olyan növényeket behozni, vagy ami esetleg az ottani faunára káros hatással lehet,
milyen szerencsé, hogy ez a törvény akkor még nem volt életben, amikor Haitiról az első kávécserjéket bevitték Kubába.
Igen. Vagy amikor Columbus Kristóf a cukornádat a Kanári szigetekről Kubába bevitte, és hát ugye az lett Kubának a fő exportterméke, ami rumformájában került, ugye került szét a világban, tehát a cukornád az egyébként nem egy őshonos kubai növény.
Ez az aktív kalandtúrázás azt is jelentette, hogy minden este máshol aludtatok például?
Gyakorlatilag, hogyha jól számom, 4-5 különböző helyen aludtunk, tehát majdnem minden második nap cseréltünk szállást, és ami nagyon különleges volt, hogy mi úgynevezett casa particolarokban laktunk, ezek a helyiek által működtetett magánszállások, ami nem foglalható szállás közvetítő portálokon keresztül, mint ahogy az ember megszokja, hogy jó, utazok, akkor megnézem valamelyik bookingot, vagy akármelyik oldalt, és lefoglalok, hanem ezek gyakorlatilag helyiek segítségével lehet ezekhez a családokhoz eljutni. 2-3 szobát adnak ki mondjuk turistáknak, és ezzel egészítik ki a jövedelmüket.
De bocsánat, nincs is olyan brossúra, már ott vagy Kubában, hogy van egy kis könyvecske, amiben ezek föl vannak sorolva?
Én nem találkoztam ilyen elettől függetlenül lehetséges, hogy van, de
és akkor súgnak, amikor elindultak valahova, mondjuk itt guide volt persze, de igen. Hogyha valaki úgy nyakába veszi a tariszínját, akkor megérkezik egy városba vagy egy faluba, és akkor súgnak, hogy egyébként ide lehet menni aludni?
Igen, ezek súgnak is, illetve hát ők ismerik egymást, és nekünk is gyakorlatilag a mi kis csoportunkat körülbelül 4 családnál szállásolták el, és ott vártak már minket az utcán, és akkor mondták, hogy te mész Casa Azulba, a kékházba, te mész a sárgaházba, mert hogy egyébként Kubának így főleg a vidéki részén, és most utazzunk egy kicsit gondolatban tovább Trinidadba, ami az egyik legszebb kubai gyarmati kori város, ott minden ház különböző színű, és nagyon-nagyon szeretik a kubaiak az élénk színeket, ez mind a öltözködésben megnyilvánul, mint pedig az építészetben is, tehát ott főként egy szintes házak vannak, mindegyik más színű, macskaköves utcák, ott tényleg olyan érzésem volt, mint hogyha az időben visszaröppentem volna egy jó 500 évet, és ez a gyarmati korszak, amikor még lovas szekerekkel mentek, és rabszolgaság volt. Egyébként Kubában nagyon érdekes az, hogy a rabszolgaságot, mint intézményt a legeslegkisebb számolták fel a karibi országok közül. 1886-ig Kubában rabszolgaság volt. Afrikában mintegy 1 millió rabszolgát hurcoltak be Kubába, hogy dolgozzanak a cukornád ültetvényeken, és emiatt például, hogyha valaki Kubába utazik, akkor valószínűleg első pillantása meglepő lesz az, hogy az emberek nagyon, nagyon kevertek, nagyon afrikai gyökerekkel rendelkeznek, tehát a kinézetük is sokkal sötétebb a bőrük, mint például, hogyha valaki Mexikóba utazik, tehát nem spanyol bevándorlók leszármazottai a kubaiak, hanem nagyon-nagyon kevert népcsoportról van szó, akik még a mai napig így sokan megőrizték az eredeti afrikai gyökereiket, legyen az Santeria vallás, ami istentisztelet, ami ugye, amikor gyarmatosítottak, akkor megpróbálták ugye a behurcolt rabszolgákra rákényszeríteni a katolikus vallást, de ők azért, tehát a felszín
alatt... A rituálékot.
Igen, a Yoruba törzs, főleg Nigériából, ők megőrizték még az eredeti hagyományaikat.
Vissza a kázákhoz. Casa particulé?
Casa particular.
Itt ez nem azt jelentette, hogy a családokkal együtt laktatok egy házban, hanem nekik volt mondjuk egy hátsó, a telken egy hátsó épület, ahol elszállásoltak titeket?
A legtöbb esetben ez úgy nézett ki, hogy egymás melletti szobákban laktunk.
Aha.
Tehát egy házban kaptunk egy kis szobát.
A tiszta szobát.
A tiszta szoba, így van. Amihez tartozott egy külön fürdőszoba, de ők ott laktak egyébként mellettünk, ott volt, közös volt a nappali, közös volt a konyha, jöttek reggelente, mindenhol készítettek nekünk reggelét, tehát ez benne volt egyébként úgy a Casa Particular uh-huh. szolgáltatásban, hogy akkor ők helyi alapanyagokból főként palacsintát adtak reggelire, tojást, rengeteg gyümölcsöt, turmixot, tehát egyébként számomra így nagyon sokszor meglepő volt, hogy látva, hogy milyen nagy az áruhiány így Kubában, hogy honnan szerezték ezeket az alapanyagokat. Mert hát nekünk olyan teljesen természetes, bemegyünk a boltba, leemelünk egy 10 darab tojást a polcról, hát ott úgy nem egyszerű.
Hát illetőleg az is természetes, hogyha megrendelsz egy szolgáltatást, akkor abba kapsz minden bőséggel.
Igen.
Legyen az akár interkontinentális reggeli, vagy legyen egy helyi reggeli. A vacsorákat is akkor ezek szerint már ilyen családoknál töltöttétek?
Volt, ahol családok láttak minket vendégül, más esetekben pedig helyi éttermekben vacsoráztunk, illetve ott is ebédeltünk, éppen ahol a nap ért minket, mert uh-huh. hát folyamatos mozgásban voltunk. De igen, voltak olyanok, ahol a helyi családoknál vacsoráztunk, és ott például előkerült a gitár is, ott a család elkezdett énekelni nekünk kubai dalokat, Guantanamera, akkor a Che Guevara-nak is van dala, tehát hogy ezek a klasszikus kubai, szonkubánó dallamok, ezek azért felcsendültek, és hát nyilván nagyon sok szórakozási lehetőség is van Kubában, hogyha valaki szeret például szalszázni, vagy táncolni, tehát például Trinidadban a Casa della Musica, az egy nagyon-nagyon híres szabadtéri színpad, ahol minden este van valamilyen performance, valamilyen zenés, táncos show, és annak a vége az általában egy közös tánca végződik szalszával, de vannak olyan iskolák is például Havannában, ahol kimondottan külföldieket segítenek megtanítani, hogy hogyan kell szalszázni.
Richard Gere lesz majd, aki elmegy, és akkor tanít. Igen, hát ugye ezek azért érdekesek, megint csak arra gondolok, hogy említetted, hogy most már a mobiltelefonok megjelennek az emberek kezébe, hogy amíg ezek nem voltak, addig egy teljesen normális esti szórakozás volt, hogy kiültek, énekeltek, gitároztak, igen. táncoltak, amúgy természetesen a vérükben van, és hát ugye mindenki azt reméli, én különösen, hogy ez meg is maradjon, tehát ez a fajta íz. Mert ugye épp utána olvastam, hogy körülbelül egy évben 3 millió turista keresi fel Kubát, és azért én azt gondolom, hogy az odalátogató külföldiek Kubában nem az újat keresik, hanem hogy a régit akarják.
Igen, én azt gondolom,
az emlékeket, amiről olvastak, amikről legendák szólnak, azokat akarják, és ha egyébként Kuba ügyesen sáfárkodik, akkor ezeket nagyon szépen meg tudja tartani. Ez mondjuk nem kell, hogy azt jelentse, hogy ilyen izolált falvakat alakítanak majd ki, hanem úgy, ha benne van ez a természetesség a kubaiakban, akkor ezt nagyon sokáig tudják vinni.
Igen, én azt gondolom, hogy Kubának a vonzerejét nyilván ez a romantikus múlt adja, a veterán autók, az utcán a tánc, a zene, az ételek, a színes ruhák, a szivar, a rum, tényleg a csillogó múltnak az emlékei. Nem tudom, hogy ezt az arcát meddig tudja megőrizni uh-huh. Kuba. Hiszen azért visszagondolunk, ez gyakorlatilag mióta Castro megszerezte a hatalmat 59 óta, ez azóta épült ki, vagy fejlődött, valamennyi 60 év, hogy ez meddig tartható még fent adott esetben olyan dolgokban, mint például a veterán autók, ami ugye elengedhetetlen látképei Kubának, hogy ők olyan meddig tudnak még futni, meddig tudják megjavítani, hogy azok üzemképesek legyenek.
Hát, igen, vagy majd a 3D nyomtatóval, hogyha megkapja a Kuba a nagy kontingenst, akkor megcsinálják. Illetőleg, hát ugye az mindig egy nagyon nagy kérdés, hogy az új generáció hogyan viseli sorsát ennek az egész múltnak. Egyébként mi a tapasztalatod, hogy a fiatalok, a tizenévesek, a huszonévesek, azok mit csinálnak? Hiszen családoknál is éltetek, gondolom ott is voltak gyerekek, tehát valamilyen módon életközben tapasztalhatókat szerezhettetek.
Én azt gondolom, hogy az idősebb generáció az még ragaszkodik a gyökereihez. Nyilván ott még ez a forradalmi hevületüket jobban átitatja, mint a fiatalokat, akik már egy teljesen más kultúrába születtek bele, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt feltétlenül tovább szeretnék vinni, ezt a kultúrát. Tehát a fiatalok, azok, ők mindig megújulásra, újdonságra vágynak, és nyilván, hogy kitárult a világ a kubaiak előtt az internet formájában, azért látják, hogy nem mindenhol így élnek az emberek, ahogy náluk. És hát Kubánál azért az fontos megemlíteni, egy pont a rendszerben való csalódottság, és hogy mai napig így embargó van, és nincsen szólásszabadság, és nagyon sok olyan felszín alatti repedezett dolog van már, amit nem biztos, hogy egy turista fog látni, hogyha oda megy két hétre, de nekünk nagyon sokat mesélték a helyiek, hogy azért a kubaiak is szeretnének jól élni, és nagyon sokan például kivándorolnak az országból, főként a közeli Floridában, Miami-ban egy nagyon nagy kubai emigráció van. Akik már nem biztos, hogy egyébként egy új országban letelepedve megtartják azokat a hagyományaikat, ami még Kubában mai napig.
Amerikai turisták mehetnek Kubába most?
Úgy tudom, hogy egyébként nem. És itt van egy érdekesség is, egy pár éve, nem túl régi rendelet, hogy például a Kubába megérkezve nem pecsételnek már az útlevélbe, hanem egy kártyát adnak. Uh-huh. Tehát, hogy Magyarországról valaki Kubába utazik, akkor nem lesz benne kubai pecsét. Ellenben egy kubai utazás után az USA-ba nem tud ESTA-t igényelni, ez a könnyített vízum. Tehát, hogyha valaki Kubába megy, onnantól kezdve az USA-ba már csak rendes nagykövetségen igényelt vízummal utazhat.
Hát ez az elmúlt 30 vagy 20 év arról szólt, hogyha arab országba jártál, és utána Amerikába mentél, akkor mindig egy picit hevesebben dobogott a szíved, amikor a határőr rád nézett, és elkezdte nagyon lassan lapozgatni az útleveledet, és akkor imádkoztál, hogy esetleg a 48, annyi nincsen, mondjuk 26. oldalra ne lapozzon, persze oda lapozott, és akkor megkérdezte a szokásos kérdéseket. Igen, hát ezek még, a múlt még mindig így kísért. Igen. Ebben a szempontból. Aztán mi volt még a kirándulásoknak a fő vonzereje?
Számomra egyébként a tengerpartok nyilván, tehát hogyha valaki Kubába
tolják
megy...
Tolják még a biciklit a...
Hogyne?
A tengerparton.
Tolják a riksákat, a bicikliket
igen,
is.
Benne igen. Vízben tolják.
Azt nem láttam, de az utak mentén ott folyamatosan biciklivel közlekednek.
Nálunk úgy jöttek a árusok, hogy uh-huh. a vízben, hát én nem mélyen be a tengerbe, de pont a bicikli kereke kilátszott, és akkor ott tolták a biciklit, és akkor úgy próbáltak vásárlót szerezni maguknak. De dugig megpakolva mindennel.
Minden. Igen, tehát a tengerpartokon földi jóból nincsen hiány. Meg finomságokból se, tehát a kókuszdióba visszaöntött kókuszvíz rummal keverve az abszolút a karibi életérzésnek az elengedhetetlen kelléke, meg hát a gyönyörű, szép, fehér homokos tengerpartok türkizvízzel, hatalmas pálmafákkal, és nagyon-nagyon szerencsénk volt, nagyon tiszták voltak éppen akkor a partok, nem volt semmi hínár vagy moszat, sőt elmentünk például Playa Ancon strandnál, van egy, az ott Trinidad környékén van, egy gyönyörű fehér homokos hosszú tengerpart, ahol tengeri csillagokat lehet látni, és azt úgy is hívják, hogy tengeri csillagpart. És a sekély vizekben lehet látni tengeri csillagokat, szóval, hogyha valaki nem búvárkodik, hanem mondjuk snorkelezik, maszkkal is nagyon szépeket tud látni a víz alatt.
Az utolsó kérdésemre jut már csak idő. Akik nem szervezett úton kívánnak Kubába elmenni, hanem maguk szervezik meg, mehetnek bátran, túlélik?
Persze, mehetnek bátran.
Jó, túlélik, az most persze költői túlzás volt.
Igen, tehát egyébként azt hozzá kell tenni, hogy Kuba az egyik legbiztonságosabb ország a karibi térségben, tehát egy önálló szervezésben is neki lehet nyugodtan vágni. Azt gondolom, bizonyos programokhoz nyilván igénybe célszerű venni helyi segítséget, de nyugodtan saját szervezésben is be lehet járni az országot.
Van igen, és például Havannában nem érdemes autót bérelni, hanem ott vannak a taxik, ott van a jó tömegközlekedés, és egyébként egész Kubát be lehet buszozni.
Igen, tehát vannak ezek a kollektív buszok, igen, amikre lehet jegyet váltani.
Olyan, mint Amerikában a Greyhoundok, azt hiszem.
Igen.
Grey dog, igen, teszem, igen, grey dogok, úgy igen. Van. Orsi, köszönöm szépen, hova mész legközelebb?
Legközelebb valószínűleg a karibi térségbe megyek vissza, pont erről beszélgettünk a szünetben, de az egy más jellegű utazás lesz, és hajóval.